Következik az embernek maradni.
Köszöntöm a kedves hallgatóinkat és nézőinket, Müller Márk vagyok. A következő szűk egy órában az Embernek maradni műsorunkat hallják, látják. Ebben 4 hetente azt járjuk körül a vendégeimmel, hogy mit jelent és hogyan lehet embernek maradni a mai elsősorban teljesítményközpontú, sok esetben kizsigerelő, a haszonra és fogyasztásra, az embert nem kímélő célok elérésére és a véget nem érő technológiai fejlődésre fókuszáló világunkban. Mai vendégem Kun Szabóné Pataki Anna, aki elsősorban feleség, édesanya, nagymama, szociálpolitikus, szociális munkás, intézményalapító és vezető, a Csak Egyet Szolgálat vezetője. Annával arról fogunk ma beszélgetni, hogy mit jelent számára embernek lenni. Emberségesen jelen lenni abban, amit a családja mellett, mint isteni küldetés teljesít a szociális szférában, és ezen belül is a hajléktalanságban élő embertársaink között. Emellett még szó lesz hitről, társadalmi jelenségekről, a jól segítés művészetéről, emelkedett és nagyon földhöz ragadt kérdésekről is. Azt szeretném, ha a mai beszélgetésünk után hallgatóim azt éreznék, hogy közelebb kerültek az emberséges világhoz, és elhatároznák, hogy a jövőben tudatosabban fognak tenni érte. Mielőtt feltenném a nyitó kérdésemet, szeretném röviden bemutatni Annát, akit régi ismerettségünk okán, ha megengedik, Panninak fogok hívni. Kun Szabóné Pataki Anna 1969-ben Budapesten született, középiskolai tanulmányait a Patrona Hungária Gimnáziumban végezte, aztán egy ösztöndíjnak köszönhetően Amerikában is tanult, sőt Finnországban is járt egy névfőiskolán, egyetemi tanulmányait pedig az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen végezte, ott mint szociálpolitikus és szociális munkás szerzett végzettséget. Sok éves otthon töltött idő után a szíve vágya szerinti hivatást követte, ami azt jelenti, hogy hajléktalanokkal foglalkozott önkéntesként a Lélek és Élet Alapítványnál. Szociális szakmai közösségben témafelelős volt, majd jó sok év után az Új Jeruzsálem katolikus közösség tagjaként úgy érezte, hogy neki egy speciális szociális intézményt kell alapítania. Ezt ma úgy hívjuk, hogy Csak Egyet Alapítvány és Csak Egyet Szolgálat. Szeretettel köszöntelek, Panni. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Az első kérdésem, hogy körülbelül jól ismertettem-e a rólad leírt önéletrajzi, szakmai életrajzi tudnivalókat?
Én is szeretettel köszöntök minden hallgatót, és téged is, Márk. Furcsa volt visszahallgatni, mert hogy még így nem hallottam így egyben az életemet, főleg, hogy mikor születtem, hol jártam iskolába, az, hogy igen, engem mutattál be. Ez volt az én életutam, így ilyen objektív tényekkel végigmondva.
Van-e olyan, amit esetleg kihagytam belőle szerinted, és így fontos, akár a tanulmányi időszakból, akár az első évekből?
Talán vannak olyan hallgatók, akiknek ez fontos, hogy én 18 évig otthon voltam, mint anyuka. És nagyon hamar jöttek a gyerekek, 7 év alatt születtek, az első 7 évben, és a férjem mindig azt mondta, hogy ha valamilyen szolgálatot, vagy bármit szeretnék így külön, önkéntesként, vagy valahogy végezni, az csak akkor tegyem, amikor a gyerekek intézményben vannak. És hát ez nem volt olyan egyszerű, mert minden egyes szolgálat az vagy hétvége, vagy este volt, ahol amikor az emberek nem dolgoznak, és aztán mégis megtaláltam az én utamat, de hálás vagyok a férjemnek ezért a kérésért, mert a gyerekek nem hiányoltak minket. És nagyon hamar elröpült 18 év. Nem olyan hosszú az. Tehát, hogy most is úgy érzem, mintha nemrég kezdtem volna dolgozni, pedig már 16. éve vagyok a Csak Egyet Szolgálatnál. Én az otthon töltött évek után rögtön a Csak Egyet Szolgálatnál kezdtem, úgyhogy lehet, hogy itt is fejezem be munkásságomat, úgyhogy nem vagyok egy túl bonyolult eset, úgyhogy ezért volt érdekes ennyi ennyi mindent hallani az életemről.
És ami nekem föltűnt, ugye mi ismerjük egymást jó pár éve, most már lassan 10 éve lesz, hogy ismerjük egymást, hogy te voltál külföldön is, hogyha erről lehet egy kicsit még, tehát ez gondolom a családalapítás előtti időszak, hogy te ott mit csináltál külföldön? Itt van egy amerikai, meg egy finn. Ezek ösztöndíjak voltak?
Igen, tulajdonképpen az édesanyám, amikor kórházban volt, akkor aki mellette feküdt a kórházi ágyon, a Kodály módszert tanította Finnországban, és anyukám kérdezte, hogy nem tud-e valami jó kis ösztöndíjat a lányomnak, hogy legyen egy úgynevezett, most már ismerik ezt a kifejezést sokan, gap year, uh-huh. hogy így a gimnázium és az egyetem között legyen egy ilyen kis levegővétel.
Igen.
És hogy tanuljak nyelvet, legyek kicsit így környezetben, más környezetben. És hát ő szerzett nekem egy népfőiskolai ösztöndíjat, ami hát életem egyik legnagyobb élménye volt. Az erdő közepén, egy tó mellett, ilyen mínusz 30 fokok, és hát a szauna az olyan volt, hogy kicsi faház, mondták, hogy ott van az a luk, ott messze, na ott kell kijönni a lék alól, tehát igen. A lukból.
Igen.
És hogyha beugrottál a szaunából a jeges
vízbe,
hát tóba, igen, kicsi befagyott tavacskába, ugye millió kicsi tavacska van ott, és egy ilyen önellátó kis év volt, ott vittük a piacra, amit termeltünk, és a legközelebbi település 6 kilométerre volt az erdőn keresztül. Szóval ez egy nagy élmény volt, és ott voltunk 60-an, uh-huh. abból 30-an a világ minden részéről. Uh-huh. Elég sok afrikai barátra tettem ott szert, és hát nagyon viccesek voltak a sötét bőrükkel a hófehér hóban. Úgyhogy ez volt Finnország.
Te és ők szaunáztak, ha már így külön említed őket.
Igen, tehát, ez vicces volt.
Használták a szaunát az afrikai testvéreik?
Hát az elején rögtön mondták a finnek, hogy ugye nekik a szauna az azt jelenti, hogy együtt az egy közös élmény, és mondtuk, hogy de mi más kultúrából jöttünk, úgyhogy fiúk és lányok időszakát igen. szeretnénk kérni. És akkor beleegyeztek, és akkor így a lányokkal mi jártunk, és emlékeim szerint nem jöttek az afrikai. Pedig akkor nem is tűnt fel nekünk tényleg. Hát a fiúknál nem tudom, mert hogy külön volt ez a két nap.
Tehát, hogyha most ez olyan érdekes, hogy milyen gyorsan visszaugrottál ez az emlékeztet, akkor ez egy nagyon meghatározó emlék, vagy élmény volt neked.
Hát egy év volt,
Egy év. És előtte, ha jól emlékszem, jól látom, igen, előtte volt egy amerikai Jacksonville State.
Hát igazából a Finnországban, nem előtte volt, Finnországban tettem szert egy amerikai igen. barátra, aki mondta, hogy hát egyébként lehet Amerikában teljes ösztöndíjakat nyerni. És akkor azért jó dologot kint járni egyetemre. Igen. És hogy igazából az történt, hogy amikor hazajöttem, akkor én bementem a Calvin téren az amerikai továbbtanulási központba, akkor még minden ilyen papíralapon uh-huh. volt, és akkor volt egy ilyen nagyon vastag könyv az összes amerikai egyetemről, és több ezer, és volt benne talán 13 olyan egyetem, ahol kiírták, hogy teljes ösztöndíj. Uh-huh. És akkor én mindegyiknek írtam, és 5 válaszolt. És akkor én annak a 5-nek megnéztem, hogy milyen feltétele van, hogy én teljes ösztöndíjat kapjak, és 2-nél úgy láttam, hogy megfelelek, és aztán az egyik azt írta, hogy akkor én mehetek. és hát ez nekem nagyon kapóra jött, mert itthon kezdtem el az egyetemet Magyarországon, de hogy abban az évben kezdtem a férjemmel ismerkedni, és már fél éve jártunk úgy kimondva, de egy éve már úgy találkozgattunk, és ő gondolkozott, hogy pap legyene. Uh-huh. És én arra gondoltam, hogy itt van az én zsebemben ez a kis amerikai ösztöndíj, még nem volt internet, ha én átmegyek a tengeren túlra, és ott folytatom az egyetemi tanulmányaimat, hát akkor őt nem fogom zavarni a döntésében, az biztos.
mert hogy csak ugye az ő érdekében, tehát csak azért.
Én zokogtam, hogy még egy ilyen embert hol találok. Uh-huh. Én biztos voltam benne, hogy ő be fog menni a szemináriumba.
Uh-huh. Értem.
És én úgy éreztem, hogy le kell róla mondanom, ez így korrekt, meg így nem lehet hozzámenni egy emberhez, hogy ő nem tudja.
Igen.
És azt is mondta, hogy ha lesz felesége, én leszek, de nem tudja. És akkor én elmentem, és mondtam neki, hogy 3 év múlva jövök. Mondjuk nem ezzel a témával készültünk erre a beszélgetésre, de akkor gyorsan befejezem.
Itt az emberséges részét próbálom kihallani ebben.
És hát ez a 3 év múlva jövök, azért mondtam 3 évet, mert addig a minden kreditet ott meg tudtam volna fejezni, vagy teljesíteni, és ő, ha írt egy levelet, ami nagy szó egyébként, egy, nem tudom, hogy minden fiatalember ilyen-e, de hogy tőle nagy szó volt, akkor 2 hét múlva én meg is kaptam. Uh-huh. Tehát ugye elég komoly izoláció volt ez.
Igen.
És hát én rögtön válaszoltam, akkor is még 2 hét.
Igen.
Úgyhogy volt ideje gondolkozni, és amikor az első vizsgai időszak után én hazautaztam, mert ott kint találtam még egy munkát, amiből lett pénzem, és még kaptam ösztöndíjat is a teljes ösztöndíjon kívül, úgyhogy nagyon jól álltam, és tudtam így oda-vissza utazgatni, és hazajöttem karácsonyra, és akkor azt mondta, hogy meg volt az első vizsgai időszak, és azt mondta, hogy ő döntött, és megkérte a kezemet. És akkor tulajdonképpen a következő szemeszterben már itthon jártam az egyetemet. Amerikaiak nagyon mérgesek voltak. úgyhogy ez volt a történet, és hát én nagyon hálás vagyok ennek ezért a kis körért, mert kellett ez a bizonyosság, mielőtt összeházasodunk.
Tehát nektek jót tett ez a távolság, és azt érzed, hogy ez
benne
volt a döntésben, tehát ez közrejátszott nagyon is.
Hát rengetegen hezitálnak sok-sok évig, és ilyenkor mindig azt mondja a férjem, hogy beszélj a feleségem. hogy egyszerűen hogy nem kéne egy kicsit látni egymást, mert nem tudunk dönteni szabad fejjel.
Tehát, hogy most próbálom ugye a témánk az embernek maradni, emberségesség, hogy itt végül is te úgy gyakoroltad az emberségességet a leendő férjed, mert akkor még nem tudtad, hogy ő lesz, csak hát nagyon örültél volna neki, hogy adtál neki szabadságot.
El kellett engedni.
Tehát te adtál neki szabadságot, azért ezt kihallom ebből a történetből.
Hát ezt kénytelen voltam.
De ezt nagyon sokan nem tudják ma megtenni szerintem. És főleg, bocsánat, hogy ugye technológia, és hogy nagyon gyors válaszok, kérdések, ugye üzenetekben nagyon gyorsan kommunikálunk. Itt ez is egy, hát ez ma régi módinak mondjuk, de szerintem meg nagyon szép, hogy itt volt idő leírni gondolatot, volt idő válaszolni, reagálni arra, és volt egy várakozási idő.
Volt
volt egy ideje a vágyakozásnak, nem?
Hát, mint egy Jane Austen regényben.
Az a most nem készültem, nehoz zavarva, az a nem készült.
Nem, de a tempóra gondolok, telnek az évszakok,
igen.
De és hát, így gondolkozunk.
De hogy ez szerintem nem erőltetett, ha azt mondom, hogy itt tényleg volt egy szabadság mind a kettőtök számára, és a vágy úgy letisztult.
Hát kint olyan 10-12-en kelet-európaiak, mi nagyon nagy brancsot alkottunk. Uh-huh. Ez a fél szavak után is rögölcsöt kapunk, baráti társaság jött össze, és már mi megszerveztük az egész nyára a munkát, ami fedezte volna a következő év költségeit. Tehát én tényleg 3 évig terveztem kimaradni. Én nem gondoltam, hogy vissza fogok jönni.
Igen. Örülünk, hogy visszajöttél. Jó, hogy itt
de
vagy.
De aztán visszajöttem volna, csak ez egyetem.
De ki tudja? Ki tudja, hogy akkor 3 év után ott még ott kivel találkozol? Egy amerikai férfi, vagy egy afrikai?
Hát most ebben hát
nem menjünk be. De hogy itt van egy ilyen szál, ez nagyon érdekes, hogy kijött, és tényleg nem így terveztük, de nem baj, ez a lényeg, hogy ez kijött, hogy hol van ma ez a tér, amit megadunk a másiknak, akár egy ilyen párkapcsolat építésben. De ha előre megyünk tovább a te életedben, akkor ugye azt látjuk, hogy téged azért, hogy ezért is mentél ki, kint is gondolom, szociálpolitikát, szociális munkásnak tanultál? Nem is tudom, hogy mondják ezt jól.
Én az első 6 szemesztert szociológiát is tanultam.
Szociológiát is.
Igen.
Miért érdekelt ez téged? Hogy indult ez az érdeklődés? Ez köthető-e családi történethez, vagy akár bármi testvéri, vagy barátnői olyan kapcsolathoz, ahol valaki jó értelembe befolyásolt, vagy egyszer csak kipattant a fejedből? Hogy jött ez, hogy te szociálisan szeretnél nyitni szakmailag is?
Egy barátom mondta.
Jó, az oké, de
igen,
hogy
ez
miért jó talajba esett a mag, de miért, hogy
nem, az,
tudod-e?
Tehát ez egy nagyon egyszerű történet, eléggé nehezen alakult a mi gyerekkorunk, és noha mi egy ilyen polgári jómódú családnak indultunk, és az összes unokatestvér, mindenki nagyon jómódú volt, nekem az édesapám nagyon beteg volt, alkoholista volt, és édesanyám is leszerződékolt, nyugdíjas lett már 4-5 éves koromban idegi alapon, és hát folyton jött a gyámhatóság, hogy minket visznek, és hogy ez a bélyeg, amit az ember érez magán, hogy gyámhatóság jön, végzéssel. Anyukám nagyon beteg volt, mondták, hogy egy órán belül meghal, akkor csoda folytán mégse halt meg, de jött vissza a hálóinkbe, hogy ne vigyenek minket. Szóval vannak ilyen drámai emlékek. Édesapámat ki kellett zárni nagyon hamar, mert ő nagyon agresszív volt. És arra emlékszem, hogy nagyon szegények voltunk, de anyukámnak volt mindig vagy 3-4 munkahelye. Minden megtett, hogy bebizonyítsa, hogy ő felnevel minket, és ezért nem sokat láttuk, mert vagy kórházba, vagy dolgozott. És mi ugye eléggé utcán csöperedtünk, a bátyám volt a helyi galeri főnök, már 6 éves korától, de hogy arra emlékszem, hogy így vittem haza a környékbeli csöveseket. Volt, hogy anyukám megengedte, hogy ott lakjanak, vagy ott aludjanak egy kicsit. Uh-huh. Volt, amelyik reggelre leszerelt a szekrény.
De hány
ott,
éves vagy ekkor, Panni?
Tehát hát ez az általános iskola.
Általános iskolában? Igen. Te már nyitottál a hajlé... Érzékem,
hát
utána...
mert hogy mi is azért úgy meglegyintett minket is ez a szociális bilog, ja, úgymond, ja, bélyeg, értem. Vagy mi a jó szó. Vagy... Mm. Tehát, hogy ez egy olyan stigma, nagyon érdekes, mert most így 40-valány év után így beszélgetek az általános iskolai barátaimmal, mert most kezdünk megint összejárni, ja, és kérdezem, hogy ti emlékeztek rá, hogy nekem milyen családi hátterem volt? És mondják, hogy nem, Pani, nem.
Tehát nekik fel se tűnt?
Nekik fel, de nem is maradt meg, nem és mondom, hogy hát figyeljetek, nem emlékeztek, amikor eltörte valaki a tollamat, és én akkor a verekedést csaptam, mert nekem az a toll volt a
mindened.
Az volt a nagy ajándékom. És hogy hát a verekedésre emlékeznek, de hogy miért? Szóval nagyon érdekes, hogy mennyi mindent gondolunk magunkról, és hogy az emberek rólunk meg nem biztos, hogy azt nem látják, tehát nem vagyunk annyira átláthatóak, amennyire gondolunk. Annyi szorongással élünk, és igen. nem igen. hisszük, hogy az emberek azt nem veszik észre. Igen. Nagyon érdekes. Mm. Úgyhogy...
Meg hogy vannak jelen? Tehát bocsánat, hogy igen. voltak jelen akkor a te társaid most.
Igen.
Itt is egy...
Hogy mit mondok el?
Te mit mondasz el? Mit igen. mutatsz abból, amit élsz?
És én ebből nem mondok el semmit.
És nem mondasz el semmit. De bocsánat, itt akkor volt azért nem mondtad el... Mert akkor ez neked egy, már akkor úgy érezted, hogy ez egy stigma és szégyen volt?
Hát igen. Igen? Szerintem egy gyerek ezt ösztönösen nem mondja. Uh-huh. De azt látják, hogy nagyon ciki ruhái vannak. Uh-huh. És hát egy nagy állomás volt az, hogy beraktak a Patrona Hungária gimnáziumba, amit említetted.
Igen. Azt hogy bírtad?
És hogy ez, tehát én előtte bátyámmal tanultam lopni a közérből.
Várjál, ez egy
másik millió volt.
Igen, értem.
És...
Tehát akkor onnan a patronával azért az egy éles váltásnak tűnik.
Hát nagyon nehéz volt.
Nem volt túl fegyelmezett neked?
Nagyon-nagyon mérges
nagyon
voltam.
Nagyon szigorú volt?
Nagyon mérges voltam. Csak nők, csak lányok,
igen.
csak apácák. Volt egy darab férfi tanár, mindenki abba volt szerelmes. Hmm. hogy végre egy nem nő, és hát be kellett járni akkor még minden nap, ez a régi rendszer, még nem volt koedukált
igen.
osztály, és ez a régi kicsi épület, az osztály fele bentlakásos volt, így 31 szobában, mi bejárósak voltunk, de a 30 naptári napból 27 nap bementünk, tehát gyakorlatilag ott éltünk. És az engem teljesen és hát ugyanez, hogy még nem volt ilyen, hogy messenger, meg ilyesmi. Teljesen kiszakított a régi környezetemből, és érettségi tájéken azon kaptam magam, hogy mindenki, akivel kapcsolatban vagyok, az mind valamilyen hittanos. Hmm. hogy valami előtte is mi egyébként mindig egy katolikus család voltunk, a nagy család, és a plébán ilyen nagyon bejáratosak voltunk, de hogy... Azért a Patrona az egy külön bolygó volt igen. a gyerekkorhoz képest.
Igen.
És utána egy kicsit ilyen senki földjén találtam magam érettségi után, és akkor jöttek ezek a külföldi utak. Egy városi sétálgatás kapcsán egy barátom, akit te is ismersz, Tárkány Ákos barátom, mondta, hogy Panni, ez a rendszerváltás környéke, képzeld, lehet tanulni szociológiát, már nem csak a közgázon, és marxizmus tanítanak, közgazdaságtan, meg szociológia igen. címen, hanem rendesen szociológiai tantárgyakat tanítanak, szociális munkát és társadalomtudomány az ELTE-n, ez egy új dolog. Nézzük meg!
Nézzük.
És hanem elmondom, hát Ákos, hát úgyse vesznek fel. Hát annak idején minden tizediket vettek fel egyetemre, a 4-es tanulók mentek főiskolára, igen. a vidékre, a 3-as tanulók főiskolára. Tehát nem lehetett csak úgy egyetemre
nem
menni, mint
nem.
Tehát, ez egy másik intézmény volt, és osztatlan képzések voltak. És akkor így a veszesek biztos tudatával elolvastuk, hogy miket kell elolvasni, elmentem Ákossal felvételizni, és amíg ott ültünk, ott mondták, hogy 10 ponttal több a felvételi pontszám, mint amiről tudtunk, mert hogy annyira erős a mezőny. És hát akkor végképp kilazultunk Ákossal.
Mondj, itt esélytelenek,
úgyis mindegy. Igen. És nem tudom, miért vettek fel komolyan mai napig, de tanultunk szociológiát, akkor alapították ezt, még nem volt tanszék, és hogy akkor tanítottak nekünk 6 szemeszten keresztül szociológiát, szociálpolitikát, szociális munkát, és életemben először nagyon élveztem, hogy tanulok. Ott megszerettem, és Ákos igazából azért mondta nekem, hogy menjünk oda, mert azt mondta, hogy Panni, nem látod, hogy egyébként is folyton csövesekkel beszélgetsz?
És hogy most így ilyen könnyen úgy mondod, hogy csövesekkel, hogy vagy most ezzel egyébként? Szabad használnunk ezt a szót egyébként? Ez bántó?
Igen, ez
most
egy régi bántó szó.
Régi
igen.
Bántó szó, de
én már ilyen old school vagyok.
De igen. Hogy régen ez akkor bevettem
régen
volt.
Régen nem, igen.
Ma én ugye úgy tanultam, ugye dolgoztunk együtt, és lehetőségem volt igen. A szolgálatban is jelen lenni évekig. Én ott azt tanultam meg így a szakmában is, hogy hajléktalanságban élő. Tehát, hogy igen. Ne is az, hogy hajléktalan, igen. Mint egy befejezett állapot,
igen.
Hanem mint egy átmeneti, amiből azért van kiút. És erre szeretnék ránézni veled, hogy hogy látod most, ez tényleg van kiút? Hogy vagyunk most ezzel? Itt 21. század, 2026, csinálod már 10 évek óta, hát gyakorlatilag gyerekkorod óta közel vagy ehhez a témához, az ilyen emberekhez, ilyen sorsokhoz. De hogy most már szakmai és intézményvezetői tapasztalatod alapján van kiút?
Mindenképp van. Hogyha hívő vagyok, nem mondhatom, hogy nincs. De igen, volt szerencsénk 4 évig egy helyen dolgozni, úgyhogy láttuk, hogy nagyon nehéz kikecmeregni. Most így hivatalosan van egy Európai Uniós definíció a hajléktalanságra, uh-huh. És hogy ott már a veszélyeztetett élethelyzetben lévők is bele vannak rakva ebbe a nagy táblázatba, akik mondjuk túlzsúfolt lakásban laknak, vagy valamelyik szolgáltatás nem elérhető a lakásban, vagy veszélyeztetett életkörülmények között élnek. Szóval, hogy visszatérve a kérdésedre, azt hiszem, hogy a szakmában majdnem minden szakember már milliószor elmondta és leírta, hogy amikor 91, 92, 90-es évek elején fantasztikus, tényleg heroikusan létrejött a hajléktalan ellátó rendszer, akkor egy nagy rendszert létrehoztak, akkor ez egy tűzoltó rendszer volt. Ugye a rendszerváltáskor rengetegen kerültek utcára, vagy 60 ezeren például a munkásszállók bezárása miatt. Uh-huh. És akkor ugye a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is gyönyörűen megszületett, és ugye nagyobb szervezetek, a Menhely Alapítvány, és leírták, hogy azóta viszont specializációkra lenne szükség, mert nem lehet csak egyszerűen arra koncentrálni, hogy egyen, aludjon, fürödjön, legyen kimosva a ruhája. Tehát ugye ezek a most folytathatnék alapvető
igen,
dolgokat.
Igen, szolgáltatás elemek.
Igen, de mindenki egy másik történet.
Mindenki egy másik történet.
És hogy az is az igazság, hogy liberalizálódott a pszichiátriai szakma, és ugye vannak hátulütői is ennek, biztos, hogy vannak előremozdulások is, mert minden szakmában vannak, de nagyon sok pszichiátriai beteg betegség tudat nélkül van ma arra kényszerülve, hogy hajléktalanként éljen, és hogy ez azért nagyon-nagyon szomorú és fájdalmas, mert ők nem tehetnek róla. Nem tudják, hogy mi a baj velük.
Igen.
És nagyon sokan járnak az olyan fajta intézményekben, mint mi, ilyen beteg emberek.
Igen.
Mi meg nem vagyunk erre kiképezve. Igen. Úgyhogy nagyon nagy türelemmel, szeretettel kell velük együtt lennünk. És én, amikor elkezdtem, akkor nem volt ilyen nagy számban a beteg emberek jelenléte, kézzelfogható, ilyen nagy arány. Akkor talán 10% lehetett. Uh-huh. Mert csináltunk ilyen felméréseket.
Igen.
És most már azért van, hogy több mint a felére satszolják a szakmai témben a kollégák. Mm. Úgyhogy ez fájdalmas. De van kiút.
Van kiút, igen.
Van kiút, és hogy kicsit így visszacsatoljam a kérdésedre, de ne is legyek túl hosszú. Igyekszünk egyesével mint missziós szervezet ezt megtehetjük, az ő méltóságát visszaadni. És ugye katolikus szervezetként mondhatjuk, hogy Jézus őt szereti. És azt hiszem, hogy ha ezt olyan profán módon fogalmaznám meg, akkor azt mondanám, hogy te értékes vagy.
Igen.
És hogyha egy emberben helyreáll az önértékelés, ami egy nagyon-nagyon nehéz munka, főleg, hogy van, hogy generációk óta hordosok kirekesztettséget és sebet, de hogy nagyon nagy csodákat lehet látni, amikor egy embert betölt Isten szeretete. És utána segítenek neki lépésről lépésre gyógyulni, akkor mindig látjuk, hogy melyik az a pont, ahol a szociális munkás is tud vele haladni.
Igen.
Tehát én azt hiszem, hogy az ember belülről gyógyul meg. És hogy ezért van remény, mert hogy nekünk van reményünk, a belső gyógyítóval kapcsolatban vagyunk, és hogy mi ezt nagyon is kihaknázzuk és kihasználjuk a Csak Egyedben, mert erre alapozzuk a szociális munkát is.
Nagyon sok irányt egyből meg is mutattál. Az első, amit így kiemeltél, hogy mindegyik ember egy másik történet. Mindegyik ember egy külön történet. Én voltam olyan merész, és tegnap megkérdeztem a ChatGPT-t, már ki lehet mondani, ha bár ez nem a reklám helye, hogy mi az ember? Csak ennyit írtam be, ugye ez a...
Igen.
Ugye nem erre kell használni,
na,
tudjuk?
Na, mit írt?
Hát most megmutattam, hogy miket hozott föl. Rengeteg válasz, utána tovább kérdeztem. Ez egy nagy kérdés, ez volt az első. Attól függ, honnan nézzük. És ugye biológiailag, filozófiailag, lélektanilag, és akkor mentem tovább, és azt kértem, hogy vallási és szociológiai nézőpontból mondja nekem meg. Nagyon-nagyon érdekeseket mond, de jókat szerintem. És amit itt kiemelt, az az egyik, amit te is mondasz, hogy van története. Uh-huh. Egy embernek van története, aztán azt is, amit most még mondtál, a méltóság, az érték, hogy te értékes vagy, minden ember vágyik erre. Ugye igen. Azt keressük, mi az ember? Azt keressük. Ott van akkor az is, hogy belső értéke van. Tehát, hogy ugye föltehetjük a kérdést, hogy az az én értékem, hogy minden nap GDP-t termelek, vagy hasznot termelek az adott cégnek, vagy a saját vállalkozásomnak, vagy a gyárnak. Ez a fő, a teljesítmény. Vagy hogyha én éppen beleszorulok egy olyan helyzetbe, mint egy hajléktalan testvérünk, vagy egy olyan helyzetbe, mint valaki mondjuk egy kerekes székbe, tehát kiszolgáltatottá válik, nem is tud akár, vagy beteg, nem tud dolgozni, akkor ő elveszíti az értékét. Szóval sok választ adott a mesterséges intelligencia, nem is akarom ezzel rabolni az időt. A történet. Nagyon érdekes, hogy nálatok ugye, készült erről könyv is. Hogy
már
erről...
több is.
Már több is?
Igen,
hogy,
igen.
Hogy ez szerinted ez miért annyira emberi? Miért fontos, hogy nekünk van történetünk? Hogy, ez hogy értelmezed, hogy az ember és a történet? Ez milyen megélésed van ebben?
Ez egész megyünk filozófia.
Egy kicsit igen. Hogyha mondanál erre, akár egy konkrét esetet, hogy kinél élted meg, ahol te voltál ilyen klienssel, vagy ahogy ugye a Csak Egyedben hívjátok, hogy vendég. Majd erről is szeretnék kérdezni, hogy ez honnan jön. De hogy vagy ezzel a történet kérdéssel, hogy ez tényleg csak az ember sajátja?
Én úgy gondolom, hogy nem véletlenül születünk oda, ahova születünk, és hogy itt az őseink is ott vannak a történetben. Meg akikkel kapcsolatba kerülünk életünk folyamán. Ezek mind-mind nem véletlen dolgok. És egyfajta misszió ez nekünk, hogy akik oda bejönnek, azokat, ha megajándékoznak minket a bizalmukkal, és elmondják a valódi történetüket, akkor mi ezt szeretnénk bemutatni az embereknek. Egyszerűen azért, mert nem látunk tisztán, amikor csak a szemünkkel nézünk. Tehát megyünk az utcán, látunk egy embert, és ugye én most rád nézek, akkor látom, hogy ki szoktad pucolni a cipődet.
Igen.
vagy látom, hogy ki szoktad mosni a ruhádat, és akkor úgy megvan a véleményem, ha látok valakit, akin nem olyan a cipő, vagy nem olyan a ruha, hogy hát, de hát biztos lehet mosatni valahol, hát miért nem, vagy azonnal gondolataim vannak, hogy itt van ez a fiatal ember, hát milyen jó kiállású, izmos gyerek, mondjuk nyáron ilyen atléta trikóba mászkálnak. Hát de miért nem megy el dolgozni?
Szóval, hogy van egy benyomásunk,
igen,
ami első egy
a ítélet. Látványa.
A látványra van egy ítélet, amit
így
hozunk.
Van, így van.
És hogy itt azt mondod, de mi van mögötte?
Így van. És hogy igazából mi emberek így működünk. Tehát látunk valakit, megvan, hogy hova, hogy jelenünk meg, megvan, hogy kikkel, hogy kikhez, hogy viszonyulunk, és hogy annyira számít az, hogy mit látunk, és hogy az alapján nekünk gondolataink vannak. Ez nem baj, tehát mi ilyenek vagyunk, de mi szeretnénk árnyalni ezt a képet azokról, akik bemennek egy nappali melegedőbe. Mert úgy gondolom, hogy be kell őket mutatnunk, mert hogyha megnézzük, hogy kiknek adományoznak az emberek manapság, akkor a vezető kategória mindig az állatvédelem, az állatmenhely.
Ezt igazolni tudom. Igen. Elég sok adományozói programban részt
vettem. Igen. És
meg
hogy
a gyermekek egyébként. És a gyerekek. A gyerek téma azért ott van.
És hogy emlékszem, Böjte Csaba atyával volt szerencsénk beszélgetni arról, hogy ki miért indult el azon az úton, ahol elindult. Egy egyszer még a legelején eljött, így hosszan beszélgetett velünk, egy jótékonysági koncertünk is volt, ahol az ő nevére jöttek az emberek, hogy így megismerjenek minket, és akkor jött, prédikált, meg a gyerekei előadtak, és hogy mondta, hogy ő gondolkozott a hajléktalanokon, de aztán azért döntött a gyerekek mellett, hogy ott még lehet valamit csinálni. Hogy ő azt mondta, hogy nagyon erős volt a hajléktalan vonal benne. De arra gondolt, hogy de hát itt már túl hosszú a történet. Meg ugye volt egy személyes története is, hogy bejött a kislány, hogy Csaba atya, adjen nem.
És nálad is volt személyes történet,
és
bocsánat.
És nálam is volt, igen.
Nálad is volt ez a kapocs, ahogy mondod.
Igen, én azt tapasztaltam meg, hogy gyerekként, hogy kerülhetek úgy bajba, hogy nem tehetünk róla, vagy anyukám, hogy be kellett menjem mindig a gyámhatósághoz, hogy igazolja, hogy mi kapunk enni, meg azokat a ruhákat kellett elhozzuk onnan, azok belém égtek azok a polcok ott, azokkal a ruhákkal, és mi nem kerültünk intézménybe, de azt megtanultam, hogy lehetünk szegények úgy, hogy nem csináltunk semmi rosszat.
Igen, értem.
Mert az egyik szülő beteg, a másik is beteg, hát alkoholista, de az is egy betegség.
Igen.
És hogy én ismerek olyan történeteket, ahol beleszülettek már eleve egy olyan szituációban, hogy nagyon nehéz onnan egy szép életet végigélni. És ugye látunk gyönyörű történeteket, de ott kell, hogy legyünk minden ponton, és ezért jó, hogy sokféle szolgálat van, és van egy ilyen álmom, hogyha mindenki meghallaná, hogy mire hívja az Úr, akkor nem lenne ennyi baj. Tehát, hogy van, akit a gyerekekhez hívnak. Most a hétfőn odajött hozzám egy közösségből egy testvér, hogy annyi szegény gyerek van ott a kerületükben, ott Szent Imrén, és hogy nagyon rosszul tanulnak, és hogy hát ez a halmozottan hátrányos, és hogy mit csináljon, mondom, hát tanodát. Tanuljatok velük, tanuljatok velük. És hogy ott a plébánián kérdeznek a többi anyukát, hogy ki szeretne tanulni, és mondom, hogy Csobánkán gyönyörű, annyira jóba vagyunk ott a cigányokkal, de nem szeretik a romát, mondunk, úgyhogy ezért vagyok.
Kifejezetten
szintén.
Nem szeretik?
Igen, egyébként nekem mondták.
Tudom, én is voltam így Ungváron, Kárpátalján.
Igen, és hogy
ott az kell cigány, igen. Nem roma vagyok.
Na, de hogy mert hogy az előbb már ugye mondtam a csöves szót.
Igen.
Szóval, hogy ők a dadusok, meg ővelük ott jóba vagyunk, rájuk bízzuk a gyerekeinket.
Igen.
És hogy a helyi értelmiség, ahol látok én ott nagyon komoly szakembereket, akikről így tudom, hogy híresek is, és amikor a gumicserére várakozom a helyi szervizben, akkor ott mesélik nekem, hogy hát ilyen-olyan egyetemen tanítok, meg ezt publikálok, és a tanoda, és mondja, hogy még kik vannak a tanodában, hogy a helyi gyerekek tudjanak tovább tanulni, és onnan többen tovább is tanulnak.
Tehát bocs, hogy jobban értselek, hogy ez neked egy álmod, hogy most így mondtad az előbb, hogy mindenki megtalálja
így
azt
van.
A, mondjuk így most ilyen szakmailag, hogy célcsoportot, vagy azt a társadalmi réteget, akinek ő segíthet,
igen.
És segíteni tud, de ez hogy kapcsolódik a történethez?
A történethez? Tulajdonképpen az, hogy valahol el lehet kapni mindenkit.
Ja. Értem.
És hogy mi nekünk egyébként a katolikus katekizmusban, 1936-os.
Igen, most nem lapozom
pont,
föl.
Igen, tehát hogy most nem is fogom rendesen idézni, de hogy ott azt írja nekünk az egyház, azt tanítja, hogy az a dolgunk, hogy amiből többet kaptunk, abból adjunk annak, akinek kevesebb van. És ott vannak az értelmi, az erkölcsi, a gazdasági, a fiziológiai, minden korban, hogyha fiatal vagyok, az idősnek, és hogy úgymond kutya kötelességünk kiegészíteni azokat a hiányosságokat.
Azokat a hiányosságokat, amit tapasztalunk
ami
a környezetünkben.
Nem, és nekem
ez azért érdekes, mert ez azt sugallja nekem, és hát nyilván azért ismerem pár év teológia után az egyházunk tanítását, hogy egy olyan emberképpel dolgozik, ahol az embernek kötelessége segíteni.
Ez pontosan. Így,
tehát azt mondhatjuk, hogy akkor ez az embernek maradni, emberségesnek lenni, az magában hordozza azt, hogy én segítem azt, akit valamiben rászorul. Ugye nagyon sokszor beszélünk így, hogy hát rászorulókkal foglalkozik a csak egyet szolgálat, meg még sok más szociális intézmény.
De
lehet ez egy kórház is, ugye, ahol egy speciális segítségre szorul, ugye egy szülő, mert a gyereke megsérült, vagy akár egy beteg felnőtt. De hogy akkor ezzel egyet értesz, hogy akkor a segítés.
Igen.
Ez valahogy nagyon az elemi része az embernek? Ezt ti hogy élitek meg? Vagy te hogy éled meg ezt ott a csak egyet szolgálatban? És akkor itt a második kérdés, ha erre válaszoltál, azt is szeretném, ha segítenél megválaszolni, hogy hogyan segítünk jól. És különösen az olyan embereknek, akik akár nem mindig kedvesen kéregetnek az autó, piros lámpánál, az autó mellett, vagy az utcán.
Igen.
Tehát a segítés és a jól segítés.
Igen. A jól segítésben szerintem fontos szerepünk van, és hogy azzal, hogy bemutatjuk őket. Beszélünk róluk, hogy kik ők.
Meg hogy beszélgetünk velük.
És hogy velük, mert tulajdonképpen
aki
sérült, aki bajban van, az nem tud egészségesen reagálni. Csúnyán kommunikálnak, akkor is nagyon nagy tisztelettel kell reagálni.
Na ez hogyan? Panni, ez azért nagyon nagy elvárás, ne arról, így biztos vannak olyan hallgatók, akik most a fejük köz kapnak és lekapcsolják a rádiót.
Tehát, de ez hogy, nem irreális, ez nem naivitás.
Én most azokat képvisem, akiknek ez irreális, mert ezt én is, hogy mondjam, ezt elkezdtem tanulni nálatok.
Igen.
És ezt én nagyon szépnek tartom, és azt kell mondjam, hogy ez nem csak idea, hanem ez tényleg élhető.
Ez csak
és
így ugye, szabad.
És ugye itt volt is, amit említettem, hogy vendégnek szólítja csak egyet szolgálat.
Igen.
Ez azért láttam már, hogy sok ember így nagyon, nagyon elgondolkodott, és pozitívan érintődött ezáltal, amikor ezt így elkezdi magában forgatni.
Igen.
Akkor jól segítés, vendég, segíts egy kicsit, hogy élitek ezt meg, mit jelent ez a gyakorlatban? Például megállok az autóval, és ott vagyok a piros lámpánál, ma is volt egy eset, ha bár nem léptem meg, de általában ráveszem magam, hogy nem adok semmit, mert nincs is apróm, de azt mondom, hogy van. Egyébként van már a vacsorája, csak ennyi. Ezek jók? Jó, nem tudom, jól csinálom.
Hát ha elhajtasz, akkor nem nyer belőle egy vacsorát.
Abból nem. De ez a megszólítás.
Igen. Sok felül indíthatok a válasszal.
Ahogy.
Csak hogy egy kicsit így egyszerűsítsem, vagy így segítsek elképzelni ezt az egészet. Főleg télen sokan utcán alszanak, jönnek ugye, van, hogy most 186-os napunk is volt, szóval, hogy vannak...
186 betérő?
186 ember jön be reggel, mondjuk 130-40 egy órán belül, megfagyva, átázva, tehát ez amikor vörös
ez
az arcod, az átfagyott.
130 ember.
Igen, az... és mondjuk éppen volt egy ilyen, hogy a biztonsági őrünknek ki van adva, hogy akármennyire rájordítanak, meg verni akarják, meg minden, ő csak ártalmatlanít. Ő nem lesz agresszív. És most pont egy frissen börtönből szabadult, támadta őt meg csákánnyal egyébként.
Ajaj.
Ilyenkor elképesztő figyelni a kollégáknak a reakcióit. Természetesen beszélünk a rendőrséggel, intézkedünk, tehát, hogy mindent megpróbálunk megtenni, de hogy mi ezt vállaltuk, mi ezt kaptuk, és azt hiszem, hogy az Isten a hívőknek, vagy hát minden embernek is egyébként segít abban, hogy mi izgatja. Tehát mindenkit valamilyen irányba elindít. Valami bántja, zavarja, úgy gondolja, hogy ez egy probléma, és akkor foglalkozik azzal a területtel, azzal a csoporttal, vagy azzal a korosztállyal. És akik nálunk vannak, én hiszem, hogy őket a Szentlélek hozta ide. Mert...
Már a vendégek, tehát a
betérők? A dolgozókról beszélek, mert szerintem ez máshogy nem lehet. Annyira sokszor tapasztalunk meg nehéz helyzeteket, vagy amikor elgurul a gyógyszer egy pszichiátriai betegnek, hogy könnyű kiégni egy ilyen helyen. És a kollégák, én oda vagyok, tehát, hogy végtelen nagy türelemmel, szeretettel, és határozottan, tehát nem úgy, hogy mint a tejbetök mosolygok, és bármit elhiszek, már bocsánat, ezért a hasonlatért, tehát nem naívak vagyunk, mert ott vagyunk velük, tehát nem egy-egy órára behívjuk valamilyen foglalkozásra őket, mi együtt vagyunk velük. És hogy gyakorlatilag a kollégák képesek arra, és amikor már nagyon fáradtak, akkor jelezni kell, és akkor leváltjuk egymást. De egyébként van egy nagyon jó forgórendszerünk, és nem mindenki van folyamatosan egyformán terhelve, de vannak olyan pozíciók, ahol azért úgy az ember, hogy mondjam, több terhelést kap, ilyen pszichés terhelést kap.
És bocsánat, egy kicsit segítek a hallgatóknak, hogy ez a Csak egyet szolgálatban, ugye ez egy pincehelyiség, lemegyek a lépcsőn, 10-15 lépcsőfok, megérkezek, bejelentkezek a pultnál, egy infopult, ugye ott már van egy közvetlen találkozás, és hogyha reggel jövök, akkor reggelit kapok, van délelőtt, kávét, nem tudom meddig valami kis szendvics is, aztán egy szünet, és utána ebédeltetés van. És gyakorlatilag ugye egy szűk térben vagyunk, viszonylag keskeny az a pincehelyiség, hosszú, de nem olyan széles.
Hát ilyen 350 négyzetméter,
de az egy elalakú, és ugye amíg az elnek a... Csak azért mondom, hogy akik hallgatják, nem mindenki ismer még titeket belülről, hogy ott van egy tér, ahol gyakorlatilag 2-3-4 ember, aki folyamatosan mondjuk úgy terhelve van, vagy találkozik ugye a vendégekkel, és ezt cserélitek, mert van egy hátsó tér, ahol meg tudtok adminisztrálni, tudtok négy szem közt beszélni, kísérni, pszichológiai beszélgetés, lelki kísérés.
Tehát,
hogy képzeljük el, ugye ez így van körülbelül, és ez a rotáció, hogy akkor aki hátul van, és tud előre jönni, akkor az leváltja azt, aki elől van.
Igen, de hogy igazából nem csak ez a rotáció, hogy megvan, hogy hánytól hányig vagyunk nyitva, hánytól hányig mi történik. A recepciós kollega egyébként 8-tól 2-ig ott van a posztján, és az a legkomolyabb, és ő szokott kapni ilyen leváltós fél órát, 20 percet, mikor mennyit van, hogy kevesebbet van, hogy többet, ez attól függ, hogy éppen hányan vagyunk jelen. És hát ugye középen, ami még mindig a nagy tér része, de ott már fel lehet iratkozni internetre, telefonra, lehet kérni sorszámot, hogy szociális munkást szeretnék kérni segítségül, vagy mentálhigiénis beszélgetést, vagy ott vannak a vallási jellegű alkalmak, ugye a dicsőítő óra, a
Biblia óra,
a mise, a szentségimádás, a rózsafűzés, tehát tényleg minden napra jut. Tulajdonképpen a nagyon-nagyon nagy tömegnél, amikor azt mondod, hogy fú, de sokan lent vannak, akkor azért még mindig van egy 2-3 önkéntes is a térben, egy kávéosztós pult, van a recepciós mellett is valaki, akik mindig lelkesen, frissen vannak ott egy héten egyszer. És a kávéosztós is, aki lelkesen, frissen egy héten egyszer. Van egy atya például, aki minden kedden ő osztja a kávét, olasz atya, Alexandro atya, ugye hát egy olasz kávét oszt. És ugye például nagyon élvezi ezt, hogy a nyüzsi kellős közepén, mint egy kis sziget is jönnek hozzá presszó kávér, és ő öntögeti. És a konyhásnál is van mindig önkéntes, tehát, hogy azért ott sokan vannak, és egyébként akik hátsó kollégák, ők is sokszor elő vannak a térben. Tehát amikor tömeg van abban az egy órában reggel, akkor azért ott úgy többen bedobják magukat.
És a jó segítésnél tartunk?
A jó segítés pedig azt jelenti, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ha igazán okosan akarunk segíteni, akkor az nem mindig ugyanaz, amit a vendég mond. És ez nem szeretetlenség, ez nagyobb szeretet. Tehát, hogy elmondják, hogy mit szeretnének, akkor a szakmai tím elé viszi. Minden nap van megbeszélés, az a kollega, akinél elmondták, és akkor a szakmai témmel beszélgetünk, hogy mit mond a pszichológus, mit mond a szociális munkás. Tart-e ott-e már ez az ember? Hogy mondjuk ő azt mondja, hogy most jöttem ki a börtönből, fizessetek ki nekem egy pár nap munkásszállót, és addig én keresek munkahelyet, és akkor majd visszaadom azt a pár nap munkásszállót, és akkor elhelyezkedtem, és akkor köszönöm szépen. És akkor így, ez ugye egy szakmai tímnek a feladata megállapítani, reális, nem reális, segítünk-e azzal, hogyha túlsegítjük? Mert hogyha nem állapítjuk meg jól, hogy mi az, amit ő maga meg tud tenni magáért, és sokszor az arrébb van, mint amit ő gondol, és mi az, amit mi segítünk, hogyha ezt nem lőjük be jól, és ezért hatan vagy öten ezen gondolkozunk egyesével minden embernél, hogy minden nap, akik kérnek valamit, hogy hogyha mi túlsegítettük, és tovább többet adtunk, mint amit kellett volna neki, akkor nagyobbat esik vissza aztán. És az a mi hibánk. Aha. Mélyebbre, mint amikor elkezdett tőlünk kérni. Ez nagyon nehéz.
Nem
nagyon
nagy
nehéz.
Felelősség? Vagy nem túl nagy...
Igyekszünk jól dönteni, de legalább tudunk se. És egyébként nagyon érdekes, mert kollégák azt szokták mondani, hogy mi szemléljük itt, ahogy Isten cselekszik. Tehát, hogy mi ebben mindig belerakjuk azt, hogy egyesével imádkozunk érte. Van egy úgynevezett magcsoport a kollégákból verbóválva. Mi böjtölünk, imádkozunk, szentségimádunk név szerint ezekért az emberekért. Tehát a háttérimát is oda tesszük, hogy jól segítsünk. És hogy ő is... hogy mondjam, egy könnyítettebb pályán tudjon mozogni, mert hogy azért sok mindent kell úgy elvinni igen, az útból.
Igen, meg a történet, amiről beszéltünk.
Így
hogy nagyon...
van, igen, és hogy egyébként emiatt szervezünk imapár mozgalmat is. Ebből indult a Csak Egyes Szolgálat. Először imapár mozgalom volt. Lehet jelentkezni, hogy én szeretnék egy emberért imádkozni. Nem fog vele találkozni, nem lesz a kapcsolat
de
megadva, de imádkozhatsz érte, és azok, akik tudják, hogy értük valaki minden nap imádkozik, mert egyébként így megírjuk, hogy mi van vele, meg akkor lehet visszaírni, és akkor a pszichológus kollega felolvassa a választ, van egy ilyen fajta kapcsolódás rajtunk keresztül, azoknak az élete elindult. Tehát, hogy maga a közbenjáró háttérima, az kézzel fogható segítség.
Meg a tudat az ő fejében, az ő lelkében.
Hogy ő számít.
Hogy számít. Na ez az. Ez is megint a...
Az van bennünk, hogy minek küzdjek, meghalok, észre se veszik.
Igen, igen, és önértékelés, az önbecsülés hol tart, és a szégyen, és hogy én valakinek egyáltalán fontos
számítok
vagyok.
Számítok-e?
Igen. Számítok-e?
Igen.
Most kéne elkezdenünk a beszélgetést.
Most jöttünk ide.
Most jöttünk ide, még egy kicsit szeretném, hogy arról, hogy ugye azt mondtad, hogy van kiút, meg én éltem meg ott veletek, és
igen, láttam.
Közvetlenül láttam
igen.
Olyan embert, aki komoly drog problémából, nagyon így komoly van. Függésből, akár, ha jól igen. emlékszem, öngyilkossági kísérletek után
így.
Életben maradt, aztán
igen.
rehabilitációs folyamatok,
igen.
És ma meg édesapa is van, fia.
Igen.
Szóval láttam a saját szememmel, nem is egyet, és te
igen.
is tudsz jó pár történetet.
Igen.
Van kiút, az embernek mi adja a reményt ahhoz, hogy egy ilyen helyzetben is azt mondhassa, hogy van kiút?
Én úgy gondolom, hogyha megérzi, hogy szeretve van, akkor van értelme az életének. És egyébként az ember erre vágyik, akkor is, ha nem hívő, hogy valaki szeresse. Tehát, hogyha ő rosszat tesz, akkor is szeresse. Hogy elfogadja olyannak, amilyen. És egyébként ez a belénk oltott, mert Isten képmására vagyunk teremtve, ez a belénk oltott alapvető vágy, ilyenek vagyunk. És hogy akkor van kiút, hogyha egy ember tudja, hogy ő szeretve van. Mi ezért vagyunk itt. Mi másért. Rengeteg szuperszociális hely van, nem csak mi. És mi se vagyunk mindig tökéletesek.
Persze.
Tehát, hogy igyekszünk jól.
Igen.
De az a hit, amit mi ajándékba kaptunk, tehát Jézus Krisztus minket is megmentett. Személyesen. És most tényleg, akik ott dolgozunk, az minden tudja mondani, hogy őt megmentette Jézus Krisztus, hogy ez így egy ponton leesett neki, hogy ő szeretve van. És hogy mi azért vagyunk ott, hogy ez leessen a vendégeknek is. Hogy ők szeretve vannak, hogy nem úgy születtek meg, hogy egy részeg tivornyás éjszakának a gyümölcsei. És azt se tudom, ki az anyám, ki az apám. Hanem, hogy annak értelme van és célja, és hogy ő egy érték. Akkor is, ha eddig nem ezt tapasztalta az életében. Úgyhogy szerintem ez adja a kiútnak az első lépést, vagy
tulajdonképpen
rugást.
Tulajdonképpen a lényeghez jutunk, hogy a szeretet.
Igen.
Ami elcsípelt sok esetben ez a szó, és nem tudjuk már, vagy nagyon sokan nem tudjuk, hogy mit
igen.
jelent, de itt akkor ez egy konkrét személyes figyelem.
Igen.
Ha jól hallom, a megértése az ő történetének, tehát mi a te történeted, és ugye a könyveitekben ez le van írva, részletek le vannak írva.
Ki vagy te.
Ki vagy te. És, és ha nem is tudod, hogy honnan jössz, mert a szüleidet nem ismerted, mert nagyon sok ilyen eset van, vagy amit tud róla, az nem túl szép,
igen,
akkor ott vagytok ti nekik, ott lehetünk mi. És itt most kiterjeszteném, hogy a csak egyet azért az egy lelkiség, és hogy az nem csak a csak egyeté, hanem hogy ez lehetne a mindannyiunké.
Hát reményeink szerint, mert ők tényleg fontosak, és hogy nem elég rájuk nézni az utcán. Tehát, hogy az nem mutatja meg, hogy kik ők valójában. És ez talán ez egy jó záró gondolat, hogy azért jött létre a csak egyet szolgálat, mert én magam is kisgyerekes anyukaként, amikor bekeveredtem a városba időnként, ugye pogácsával, szendvicssel, apróval mentem, sütivel.
Hogy
tudjak adni, amikor így megszólítanak.
Igen.
És aztán rájöttem, hogy nem segítek. És mert hogy tovább megyek, hiába beszélgettem vele, ott marad. És akkor nagyon egyértelmű vált, hogy kell egy hely, ahol ott vagyunk velük. És hogy ez lehet, hogy egy pepecs munka, és lehet, hogy sok évig tart, így napról napra erősíteni az ő önértékelését, de hogy ha nem vagyunk ott velük folyamatosan, akkor nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk. És hát ugye nekünk korlátaink vannak, de mint hívők, ez megtehetjük missziós helyként, hogy igyekszünk felkínálni az egyháznak az eszköztárából, amit csak tudunk. Tehát, hogy ott lehet életgyónni, vannak életgyónások, hogy három börtön után kijön az egyik vendég, és akkor bejön az atya, és meggyónja az ő egész életét. Szóval ezek gyönyörű dolgok. Itt lélekmentés zajlik igazából az Úrnak.
És ott van az a része is, hogy egyébként, ha csak éhes, akkor tud enni, ha éppen egy ruhára van szüksége, ruhát kap. Tehát, hogy minden oldala a segítésnek megjelenik.
Hát kell lennie.
És kell lennie, és az alapvető szükségletek
is. És segítjük, felkaruljuk anyagilag is. Igen.
Panni, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és hogy beszélgethettünk így. Az első adás volt ez, az Embernek maradni adása, és köszönöm a nézőknek is, a hallgatóknak is, hogy velünk voltak. Kunszabóné Pataki Anna volt a vendégem, akivel arról beszélgettünk, egyrészt az ő életéről egy kicsit, meg arról, hogy mit is jelent számára a segítés szociális munkásként, szociális intézmény vezetőjeként, hogyan tudunk jól segíteni, milyen kívások vannak ebben, és mit jelent az ember, ki az ember. Köszöni figyelmüket a technikai munkatárs Polc Péter és Urbán Péter nevében is, a szerkesztő műsorvezető Müller Márk. Találkozunk 4 hét múlva. Addig is ne feledjék, embernek maradni nem csak megéri, hanem feladatunk is.
Az elhangzott beszélgetést csütörtökön hajnalban 3 órakor megismételjük. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt. Adásunkat megtalálják a Spotify-on, videós változatban pedig a YouTube-on. Valamint még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!